Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A világ leggyorsabban növekvő városai a 20. század végén és a 21. század elején leginkább Afrikában és Ázsiában találhatóak. Ez a gyors urbanizáció a gazdaságilag fejlettebb országokban komoly környezeti és társadalmi problémákat okoz. Nagy gondot jelent a vízellátás, a krónikus betegségek, a nem megfelelő higiénia és az erőszak. A nagyvárosokban élők, kivált a nyomornegyedekben tengődők, ki vannak szolgáltatva a természeti katasztrófáknak és a járványoknak. A mai műsorban szó lesz az afrikai nagyvárosok legégetőbb problémáiról, a lehetséges megoldásokról és a probléma megoldásban rejlő magyar vállalkozói lehetőségekről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Tarosi István, a Pécsi Tudományi Egyetem adjunktusa, Afrika kutató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Legutóbb beszélgettünk a kínai útjáról, viszont most itt van a kezemben az Afrika tanulmányok legutóbbi száma, nyári száma, és ebben egy nagyon fontos történettel találkozhat az olvasó, az afrikai urbanizációval, az afrikai városokkal foglalkoznak, és hát ez egy nagyon izgalmas, elborzasztó, nem tudom, itt most lehetne egymás után sorolni különböző jelzőket, hogy milyen történet ez. Egyrészt kezdjük azzal talán, hogy miért gondolták, hogy fontos téma lenne, túl azon, hogy persze Afrikának az egyik legnagyobb problémájáról van szó.
Pontosan ez, ami vezérel bennünket, tehát szeretnénk ebben a negyedéves folyóiratban, és hát büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon ez az egyetlen olyan orgánum, amely folyamatosan afrikai témákkal foglalkozik, legyenek azok terepbeszámolók, vagy civil szervezeti aktivitás bemutató, vagy egyébként nagyon komoly tudományos tanulmányokat közlő anyagok, írások. Tehát, hogy foglalkozunk kúrens témákkal. Az egyik legkúrensebb téma ma a világon, az Afrika kutatásban is, és egyébként pedig az afrikai napi életben az, hogy mi történik a különböző rurális területekről a városi térségekbe érkezőkkel. Óriási belső migrációról beszélünk Afrika szerte, különösen egyébként a tengerparti városok látják ezt elég komoly kihívásnak. És hát folyamatosan egyébként az elmúlt egy-másfél-két évben foglalkoznak különböző írások, de ha csak annyit mondok, hogy az ENSZ Habitat szervezete, amely kifejezetten így a világban különböző települési kérdésekkel foglalkozik, abszolút céljául tűzte azt ki, hogy a fejlődő térségekben a város tervezésnek a gondolatát elhintse, és arra próbálja ösztökélni és ösztönözni, támogatni a különböző városi önkormányzatokat, hogy hosszú távon gondolják végig a fenntarthatósági problémákat. Akkor bizony ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell.
Már csak azért is, mert a városiasodás, az urbanizáció az a úgymond fejlett világban is az egyik legnagyobb probléma, és hát ugye, ha már itt a fenntarthatóságot említette, itt is komoly fenntarthatósági problémákat okoz. És hát ugye itt még arról nem is beszélünk, hogy ez mondjuk pszichésen mi mindent okoz az adott populációban, mert hát ugye ez is kimutatható, hogy embertelenedik el ez a környezet, de Afrikában ez egy különösen égető probléma, hiszen ezek a rettenetes papírvárosok, vagy bádogvárosok, mondhatni, hogy majdnem szeméttelepek, tehát tényleg hajszál választja el a szeméttelepet ezektől a nyomornegyedektől. Ezek komoly népegészségügyi problémákat vetnek fel, ugyanakkor meg azok az afrikai lehetőségek, amik mondjuk az afrikai tájban benne vannak, ugye általában az afrikai létben benne lennének, ami miatt ugye szívesen mennénk oda nyaralni például. Aztán meg kellene mutatni ezeknek az embereknek, nem?
Igen, egyet biztos, hogy vissza kell, hogy ugorjak. Pontosan arról kell, hogy beszéljünk, mint az egyik kiváltóka ennek a felgyorsult urbanizációnak, hogy bizony egy óriási demográfiai robbanás van a fejlődő világban, a globális délországaiban, és elsősorban egyébként az afrikai kontinensen. Az afrikai kontinens korfáját, ha megnézzük, a legfiatalabb korfát mutatja. Ezek a társadalmak hihetetlen sok óriási szaporulattal rendelkeznek, és bizony, ha csak egy példát mondok a cikkemmel, egyébként Tanzániával és Dar es Salaammal foglalkozom, akkor azt látjuk, hogy például 1977-ben kevesebb, mint 17 millió lakosa volt az akkori Tanzániának. Ma pedig azt mondjuk, hogy bizony 43 millió fölötti ez a létszám, és azt mondják egyébként, akik mondjuk ilyen projekciókkal foglalkoznak, hogy a jövőben ez bőven elképzelt, hogy 60 és 80 millió közé is elérkezik ez a szám. De hogyha most ezekkel a jóslatokkal nem foglalkozunk, mert nem tudjuk, hogy tényleg mi történik mondjuk 6-8 év múlva, az bizony látjuk, hogy ezek olyan tendenciák, amelyekkel borzasztóan foglalkozni kell, mert hogy amiket hallottunk öntől is, népegészségügyi problémák, mi több, biztonsági kérdések, a nyomor versus fejlődés, tehát hogyan lehet elképzelni egyáltalán a fejlődést általában ezekben a környezetekben. És ténylegesen ez hogyan vetődik ki aztán, hogy a különböző rurális területekre a városba elszívottak, hátrahagyott családaival mi történik. Mert egy csomóan azért mennek egyébként be a városokba, mert ott remélik a jobb munka lehetőséget, amiből egyébként egy csomó pénzt hazautalnak majd, és támogatják ezáltal az otthon maradt közösségeket. Tehát számos egymásra rakódó probléma az, ami óriás mennyiségű kihívást eredményez.
Egy ilyen tanulmánynak valószínűleg nem az a célja, hogy megoldásokat adjon. Mégis ön lát-e bármiféle megoldást, vagy irányokat legalább, hogy milyen irányba lehetne megoldást mutatni?
Én azt látom, amit egyébként régóta látok már, és mindegyik általam feldolgozott szakértői tanulmány, vagy nemzetközi szervezet éves jelentése, bármi ugyanabban az irányba mutat. Már ezt előbb is említettem, tehát egy hosszabb távon végig gondolt, stratégiába illeszkedő várostervezés és városfejlesztési tervezés szükségeltetik. Ami arról szól, hogy ma végig gondolom, hogy egyébként az elkövetkezendő 10-15 évben az egymásra rakódó feladatokat milyen helyi politikákkal kell, hogy megoldjam. Egyébként, hogy hogyan csatornázom majd be a külső térből érkező segélyeket, támogatásokat, együttműködéseket. Én azt írom egyébként a tanulmányom végén, hogy még mindig azt látom, hogy önmagában egy ilyen afrikai város önmaga nem tudja megoldani a problémáit. Tehát a különböző partnerségek becsatornázása egy ilyen tervezés mentén fogja azt kimutatni, vagy egy olyan irányt mutatni, amely egyszer csak a megoldást is megmutatja.
Egyébként mondjuk például Tanzánia többi részének a támogatása, vagy mondjuk akár megélhetés, oda telepítése, valamiféle fejlesztéssel, a helyben maradás erősítése, az mennyiben lehetne megoldása ennek a problémának, vagy az nem lehet megoldás, legfeljebb lassítani tudja ezt a folyamatot?
Minden bizonnyal fontos ezt figyelembe venni, mert a populáció nagy többsége még mindig a mezőgazdaságból él, de látjuk azt, hogy azok a szerkezet átalakítási gazdaságfejlesztési programok, amelyek a 80-as évektől indultak, azok tényleg egy komoly változást hoztak a társadalom életében. Tehát ha százalékosan megnézem a GDP-hez való hozzájárulását a szektoroknak, akkor látjuk, hogy mondjuk a 70-es évekhez képest ma már például a szolgáltatási szektorból több érkezik az össznemzeti termékhez kapcsolódóan, illetve vannak talán lehetőségek az ipar különböző pontjain. Ugye beszéltünk például a gázlelőhelyek megtalálásáról és számos egyéb ponton a bányászathoz kötődően vagy infrastruktúrához kötődően ilyen jellegű tevékenységekről. Tehát diverzebb a kép ilyen formán, a mezőgazdaságtól már számos egyéb szektor bővülését látjuk és kimutathatjuk, de még mindig azt lehet elmondani, hogy a nagy metropoliszoktól vagy megacityktől, mert ez a jelenség zajlik valójában Afrika szerte, megacitisednek a városok. Ezekhez képest egy csomó olyan programot kell megvalósítani, és ebben például az ázsiaiak megint csak partnerek, a skandinávok megint csak partnerek, ami az ottani infrastruktúra fejlesztését jelenti, ami az ottani iskola fejlesztést jelenti, az egészségügyi ellátást jelenti, és bizony ezáltal pedig a könnyebb megélhetést jelenti hosszú távon. Ma még mindig borzasztó nehéz a kép és a helyzet, de hosszú távon ezek elképzelhetők, hogy beérnek.
Lehet, hogy egy kicsit egyirányú a látásmód, de én azt veszem észre, hogy ezek azok a témák, tehát környezetvédelem, szennyvíztisztítás, ivóvízellátás, infrastruktúra fejlesztés, stb., amelyben a magyar tudás nagyon jól együtt tudna működni. Ön hogy látja?
Maximálisan egyetértek, sőt, többször kifejtettük már én magam is, és számos kutatótársam, együttműködő partnerem ugyanezt mondja. Mi több, ugye amikor a civil szervezetekkel összefogva egy stratégia ajánlás csomagot terjesztettünk a külügyminisztériumunk elé, akkor abban ugyanezeket leírtuk. Tehát a magyar tudás számos ponton kamatoztathatnánk Afrika szerte, és azért a feltételes mód, mert valóban így van, de nem tesszük. Nem tesszük eléggé. Tehát azt gondolom, egy hathatós, támogató, egyébként helyzetbe hozó magyar kormányzati politika az ezeket a tudásokat még jobban kiajánlhatná, sőt, jobban kiajánlhatná. Erre szükség lenne, mert azáltal, hogy megjelenne mondjuk a magyar tudás egy ilyen szektoriális fejlesztésnél, onnantól kezdve megjelenhet bármi egyéb is. Tehát azt gondolom, ez hosszú távon fontos célkitűzése kell, hogy legyen egy magyar külügyi kormányzatnak.
És ugye itt aztán nagyszerűen megvalósítható lenne, vagy legalább nyomokban tehetnénk azt, amit nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy Kína tesz adott helyen, fejlesztünk, ott vagyunk, egy kis tudás, egy kis munka, és már is pörög a biznisz.
Igen, csomagokban gondolkodik Kína, ebben benne van a turizmus fejlesztése, például az, hogy kiemelt turisztikai célországnak tekinti az adott afrikai országot, tehát ösztönzi, hogy kínaiak oda beutazzanak turistaként, benne van az ösztöndíjak felajánlása afrikai diákok számára, nem csak egyetemistáknak, hanem mondjuk szakképzést szerző diákoknak, benne vannak a kórházak, iskolák építése, fejlesztése, az utak fejlesztése, és benne van a nyersanyagok elvitele is, de ez egy nagy-nagy csomag, amiben benne van az, hogy Kínát komolyan kell venni, nem el akar csak vinni, nem ki akar szipolyozni, hanem bizony hozzá is akar tenni a fejlődéshez.
Tehát akkor most megint ott tartunk, ahol a múltkor tartottunk, hogy érdemes Kínától tanulni, és akit bővebben érdekel a téma, az az afrikai tanulmányokban olvashat róla.
Így van.
Nagyon köszönöm Tarvosi Istvánnak, a Pécsi Tudományi Egyetem adjunktusának, Afrika kutatónak, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
Beszállókártya.
A napokban tért haza az a kétfős kutatócsoport Afrikából, amely Angolában, majd a Kongói Demokratikus Köztársaságban az egykori Afrika kutató, felfedező Magyar László emlékét kutatta. Szilasi Ildikó Hermina, Afrika kutató, antropológus és munkatársa Lantai Cson Gergely fotográfus arra vállalkoztak, hogy Magyar László 19. századi utazásainak tengerparti részét bejárják és dokumentálják. Mivel az Afrika kutató antropológus Szilasi Ildikó Hermina nem tudta vállalni a mai szereplést, ezért majd szeptember elején bővebben beszélünk az afrikai expedícióról, viszont vendégem a stúdióban Lantai Cson Gergely fotográfus, aki afrikai útjai során rendszeresen találkozott az afrikai urbanizáció eredményeivel, negatív hatásaival, sőt, mi több, dokumentálta is ezeket, hiszen folyamatosan fotózott. Szervusz, Gergő!
Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatókat!
Ugye a két legnagyobb város, amit az expedíció érintett, Angolában Luanda, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságban Kinshasa volt. Beszéljünk először Angoláról és Luandáról, mert csak azért is, mert Angola nagyon izgalmas ország. Ugye hát a polgárháború miatt az évezred elejéig Angola egy szegény ország képét mutatta, menekültek nyomorúság, hiszen polgárháború volt. Mára viszont Angola jelentős olajexportőrré vált, Nigériát megerőzve az afrikai kontinens legnagyobb olajkitermelője. Hogyan látszik ez a mindennapokban? Mennyire látszik ez? Mondjuk például Luandán.
Most Angola 2002-ben fejezte be a közel 30 évig tartó polgárháborúját, és a polgárháború alatt és a lakosság jelentős része a vidékről a városokba menekült, a városok védelmet adtak, például Luandát nem is érte támadás, nem volt ostrom alatt a 30 év folyamán, ezért hihetetlenül megduzzadt a város lakossága. A portugálok ezt a várost anno 600 ezer főre tervezték, most már több mint 6 millióan lakják. Angolában még az is egy különleges probléma, hogy leszámítva a polgárháború menekültjeit, egy robbanásszerű, hatalmas, hihetetlen gyors fejlődés, 10% feletti éves GDP növekedés történt, melynek hatására a kőolajban gazdag ország lakosságának jelentős része, tehát nem csak ezrelékek, hanem jelentős része jutott autóhoz, és az autóhoz nagyon olcsó üzemanyaghoz, tehát 40 kwanza egy liter dízel, ami átváltva 40 dollár cent, ami hát
80 forint.
Számolni, 80 forint körülbelül egy
90.
De. Igen, tehát ebből kifolyólag mindenki nagy fogyasztású dubai mintára vett, többnyire egyébként Dubájon keresztül is behozott nagy terepjáróval mászkál, és mindennek a következménye az, hogy valami megdöbbentő dugók alakulnak ki a fővárosban.
Mondom, a levegőminőség.
Az katasztrófa természetesen. 4-5 órás dugók is beszoktak állni. Mi Széles Györgynél laktunk, a Despen Angola vállalat ügyvezetőjénél, aki Angolában bútorokat forgalmaz és gyárt. Ő például minden nap 5 óra előtt indul a munkájába, hogy elkerülje a reggeli dugót, és este 9 után megy haza, hogy szintén elkerülje az esti dugót, mert hogyha elkapja a reggelit, akkor 4 óra. Mert az úthálózat nem készült fel erre a robbanásszerű életminőség változásra. Tehát ez jellemzi Luandát főleg.
És a nyomort azt egyébként szintén felszámolják ebből a hihetetlen gyors fejlődésből?
Igen.
Tehát Angoláról elmondható, hogy ott mondjuk nem néhány család kezében összpontosul ez a hihetetlen vagyon, illetve ha összpontosul is, adnak vissza valamit a lakosoknak?
Nem ismerem azt, hogy milyen tulajdonszerkezetek állnak az olajcégek mögött. Angolában az viszont biztos, hogy nyomor telep felszámolási programok vannak, tehát láttuk azt, hogy a bádogvárosokat felszámolják, új lakótelepeket, lakó övezeteket hoznak létre, tehát erre van egy tudatos program is, infrastruktúrális beruházások tömkelege van.
És gondolom munkahely is van akkor ezek szerint, hiszen egy pörgő gazdaságban.
Természetesen alakulnak ki a munkahelyek folyamatosan. Nagyon sok európait várnak Angolába, tehát ha jól tudom, évente 60 ezerről megtriplázódott a portugálok száma, akik ott vállalnak munkát.
Tehát most Portugália, vagy a portugálok a jelenlegi problémáikat úgy tudják levezetni, hogy Angolában keresnek munkát?
Nagyon sok portugál munkanélküli Angolába keres munkát jobb fizetésért. Tehát hozzáteszem, hogy egy Angolába dolgozó orvos már 6-7 ezer eurót gond nélkül megkap, illetve az is egy érdekes pontja, hogy az angolai kormány finanszíroz bizonyos összegeket a portugál költségvetésben.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy azért milyen szépen változik ez a világ. Igen. Maradjunk még Angolánál, és lehet, hogy most nem is nagyon lesz rá idő, de hát amint itt ezt a beszélgetés elején mondtam, szeptemberben egy hosszabb beszélgetés erejéig Ildikóval együtt rátérünk a teljes expedícióra, és majd annak kapcsán is beszélgetünk gazdasági lehetőségekről. Maradjunk akkor Angolánál, vidéken, mert azért vidéken is sokat jártatok. Mennyire látszik ez meg? Tehát kihalt a vidék, vagy pedig azért szivárognak vissza vállalkozókedvű emberek?
Van egy kormányzati program Angolában, hogy a vidéket újra benépesítsék, mert azért gyakorlatilag vannak elnéptelenedett területek. Erre van egy tudatos törekvés, ezt csinálják, igen, igen.
És akkor még egy pár szót, ha már itt a lehetőségekről beszéltél, és hogy európaiakat várnak. Magyarokat várják-e? Titeket hogy fogadtak?
Minket egyébként Afrikában eddig mindenhol nagy szeretettel vártak és fogadtak. A magyarokra abszolút nyitottak lennének az angolaiak. Többször is kifejezték, hogy mennyire sajnálják, hogy a 80-as, 90-es években jól működő angolai kapcsolatokat leépítették. Még Ikarusz összeszerelő telep is volt Angolában. Egyébként a magyar fél erre nem nagyon nyitott, tehát én úgy veszem észre, hogy inkább a külképviseletek leépítése és a kontinens perifériára helyezése az, ami elmondható a magyar félről. De érdemes azért megnézni, hogy a világ pólusai hogyan változnak. Tehát én azért vetnék egy pillantást Afrikára, és ha nem is prioritásként, de helyén kezelném.
És akkor az ember Angola meg különösen izgalmas.
Angola különösen izgalmas, igen. Angola is sikertörténet.
És rengeteg magyarul jól beszélő szakember is van.
Ez így igaz, a 80-as években nagyon-nagyon sok angolai diák járt itt ösztöndíjjal egyetemre, tehát megvannak a kapcsolatok. És egyébként érdekes, hogy sokan a 2000-es évekig, a 2000-es évek közepéig, tehát 2008-ig, 6-ig itt voltak, és most már a legtöbbjük visszament, mert most már jobb lehetőségeket vélnek Angolában felfedezni, mint itt.
Tehát akkor mindenképpen ajánlhatjuk a vállalkozóknak, hogy keressék a kapcsolatot, és gondolom, hogy az Afrikai Magyar Egyesület, illetve az Afrika Holding ebben mindenképpen segítséget fog nyújtani. Az időnk a sajnos teljesen elfogyott. Nagyon köszönöm Lantai Csont Gergőnek.
Nagyon szívesen.
Hogy vendégünk volt, és akkor szeptemberben bővebben beszélgetünk a Magyar László expedícióról.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.